Matula püspök iskolája. Reggel korán indultak, anélkül, hogy bárkivel közölték volna hová, mennyi időre, s miért. János, a tábornok legénye, aki előkészítette a kocsit, nyilván ugyanaz képzelte, mint Róza néni, aki már jóval Gina születése előtt vezette a vitai háztartást, vagy Ili szobalány. Kirándulnak valahová, még egyszer, mielőtt megkezdődik az iskola megint. Még a halban voltak, mikor megszólalt a telefon. Mielőtt felvette volna valaki, a tábornok visszakiáltott, bárki keresi őket, már nincsenek Pesten, és Gina még hallotta, ahogy Ili köszön valakinek, és azt mondja, már elutaztak, sajnos. Mimó néni, gondolta a kislány, még egyszer utoljára megpróbálta. Szegény, milyen nehezére eshetett ilyen korán felkelni. Éjjel gondolatban már elbúcsúzott a háztól és azoktól, akiket szeretett. Nem nézett vissza sem az otthonára, se Róza nénire, aki hűségesen integetett, mikor a tábornok elindította az autóját. Minek azt látni, mint lesz egyre kisebb, egyre távolibb minden és mindenki. Előre bámult. Megpróbálta kitalálni, hová viszik. Az országutak közül a Balatonit ismerte legjobban, mert gyakran mentek az Adriára. Ám az autó nem maradt meg a budai oldalon, hanem átfutott a hídon. Nem a tó felé megyünk, gondolta Gina. Valahová máshová. A vonatok nyugatra a keleti pályaudvarról indulnak. Lehet, hogy nyugatra megyünk? Mi van a bécsi vonalon nagyobb város? Győr? Csak nem Sopron? A Calvin téren eszébe jutott két legjobb barátnője, Edith meg Alice. Edith itt lakott a közelben, az Astoria mellett. Alice valamivel távolabb, az egyetemi templom háta mögött. Elképesztő érzés volt, hogy így hagyja itt őket, búcsúszó és magyarázat nélkül, hogy majd csak egy levélben közli velük, nem járnak együtt ezentúl. A forgalom már abban a korai órában is nagy volt. A tábornok, míg a szabad jelzésre vártak, levette a kezét a kormányról, és hosszan, komolyan az arcába nézett. Most neki is eszébe jutott Edith és Alice, és hogy nem engedett elbúcsúzni, gondolta a kislány. Most nézi, milyen képet vágok. Semmilyet. Úgyis mindegy. Elhagyták a várost. Nemigen beszélgettek. Gina úgy érezte, nincs miről. A tábornok meg az utat figyelte. Így civilben szokatlan volt, majdnem ismeretlen, és valahogy öregemnek is látszott reális önmagánál. Gina figyelte a községek nevét, amelyeken átfutottak, és tudta annyira a földrajzot, hogy rájöjjön, Kelet-Magyarország irányába mennek, és mikor 8 óra tájban elérték a Tiszát, látta, hogy jól következtetett. Ott reggeliztek a folyómenti városban, étvágytalanul, kölcsönösen udvariaskodva. A tábornok azt mondta, megmerevedett a lába a hosszú egyhelyben üléstől, lépjenek egy párat. Karon fogta a lányát. Gina magas volt, magasabb, mint a hasonlókorú lányok. Ahogy kihúzta magát, alig egy fejjel volt alacsonyabb az apjánál. Sétáltak. Nézték a kirakatokat. A tábornok itt is, ott is megállt, és rámutatott valami sárra, kesztyűre, kendőre, nem volna-e szüksége rá, nem akarja, hogy megvegyék. Gina maga is meglepődött, milyen élesen, milyen felcsattanva tiltakozott. Nem, azért ez nem olyan egyszerű. Azért ezt mégsem lehet így elintézni. Mikor pici volt, és nem akarta bevenni az orvosságot, akkor állt úgy az apja az ágyánál, hogy Marcel háta mögött hirtelen felmutatott valami ajándékot, és ő undorodva, de sietve lenyelte, amit belediktáltak, csak hogy megkaphassa, amit az apja ígért. Ezek a dolgok elmúltak a kanyaróval. A gyermekbetegségek, az öntudatlanság szakaszával. Most már lemeri nyelni az orvosságot. Sem megajándékozni nem kell miatta, sem megvesztegetni. Az egyik mellékutcában ékszerészt találtak. Arany persze nem volt a kirakatban, az mindjárt eltűnt, ahogy a háború kitört, de pár ezüstlánc meg érem ott fény lett a bársonypárnákon. Én mégis veszek neked valamit, mondta a tábornok. Most már igazán veszek, ne komédiázz. Máskor nem vagy ilyen furcsa, örülsz, ha boltban járhatsz. Na gyere be! A bolt sajátságosan világos volt, de csak az asztalkánál, amely mellett a tulajdonos egy nagyon erős lámpa fényénél órát javított. Udvarias kis ember volt, igazán mindent elkövetett, hogy találjon valamit, amit megszeretnek. Ám Gina nehéz vevő volt, nem mintha nem lett volna könnyű választania, mert a kis ékszerész szerény készlete finom és igényes ötvös munkákból állt. Csak egyszerűen nem akart most ajándékot kapni. Nem akarta, hogy bármivel, a legkisebb tárgyal is oldani próbálják benne a csalódott szomorúságot. Végül is a tábornok emelt ki egy ékszert helyette, egy finom, vékony láncon lógó, komoly holdacskát, amelyet Gina minden ellenkezése ellenére azonnal megszeretett, ahogy a nyakába akasztották. Olyan szigorú kis hold volt, zárt szájú, nem közlékeny, inkább titokzatos és komolykodó, nem operett hold, nem vidám. Hát mégis kapott valamit, most már a nyakában lóg, nem lehet visszatenni. De az apja azért érezze, hogy nem változott semmi, hogy úgy fogadta el, hogy voltak éppen azért mégsem. Körülnézett. Egy fiókban nem láncok és ékszerek csillogtak, hanem fémtárgyak, pecsétnyomók, kisfigurák és hamutartók. Gina rámutatott egy hosszúkás, vésetlen hamutartóra, és előkereste a pénztárcáját. Mindig sokkal több zseppénze volt, mint amit az apjától kapott. Mimó néni rendszeresen megpótolta. Én is veszek neked valamit, mondta Gina. Emlékül, hogyha nem is látsz, eszedbe jussak. Az ékszerész figyelte őket, ahogy egymás arcába pillantanak, aztán hirtelen mindketten másfelé néznek, mint ha túl sokat mondtak volna el egymásnak, így némán. Nem tudta megfejteni a tekintetüket. Honnan tudta volna, hogy Gina szeme azt mondja? Azonnal viszonzom, rögtön, nem is várok valami ünnepi alkalomig. És hamutartóval, apám, hogy érezd, az egész puszta udvariasság, konvenció, hiszen ki tudja jobban, mint én, hogy nem is dohányzol. Nem, most nem adhatsz úgy nekem ajándékot, mint régen. Ezen az úton, amelyről nem tudom hova és miért viszel tőled. Kérlek, felelt a tábornok tekintete, csak viszonozd, ha tetszik, mint egy idegennek. Így tanítottunk, Marcel is, én is. Idegen ajándékát, ha elfogadtuk, viszonozni illik. Egyszer majd megkérlelsz emiatt a perc miatt. Isten adja, hogy megérjük mind a ketten. Elindultak megint. A folyón túl hirtelen megváltozott a táj. Gina nem ismerte az Alföldet, általában a síkságot sem, csak a nagy európai városokat, a havasokat vagy a tengert. Azt, hogy az Alföld egyáltalán van, és nagyjából milyen, Petőfi tanította meg neki. Sose vertek benne különösebb visszhangot a költő pusztán dicsérő versei. Ám most, hogy egyre keletebbre futott vele a kocsi, és nem látszott semmi más, csak az őszre felszántott föld, és olykor egy-egy távoli tanya fehér villanása, egy pár táncoló nyír, sovány kis erdők, és részfényű belvizek, meg a szél is rákezdte, a pusztai szél. És nem volt mögöttük és előttük és oldalcse semmi, csak a négy elem közül három. A víz, a föld, meg a levegő. Valami olyat érzett, amit addig soha életébe, aminek nem tudott, nem is akart akkor nevet adni, míg dúltan, keserűen ott gubbaszkodott apja mellett a kocsiban. Később, mikor már semmi se volt titok többé, és nem zárta el gyönyörködő szemét a nagy felismerések elől a szomorúsága, ráemlékezett erre az első találkozásra az alföldi tájjal a szigorú őszi napfényben, amely annyira más volt, mint a kánikulai, súlyos, mézes napsütés. Árkod, gondolta Gina, árkodra megyünk. Memóriája kitűnő volt, a hajdani földrajzórán tanultak szinte szó szerint visszatértek emlékezetében. Árkod, 72 ezer lakos, Kelet-Magyarország legősibb iskolavárosa. A lakosság 97,5%-a protestáns. Ipara most van fejlődőben. Céljei a középkorban világszerte ismeretesek voltak. egyetemes skót, németalföldi, skandináv és német egyetemek testvérintézete, híres felső kereskedelmi iskolája, református fiú gimnáziuma és a Matula püspökről elnevezett leánynevelő intézet, amely Magyarország első olyan intézménye volt, ahol hivatásos nevelők rendszeres nőképzést folytattak. Érezte, hogy megtalálta a megoldást, s majdnem felsikoltott. Nem tudja, milyen a valóságban árkod, nem tudja, milyen az a híres leánynevelő intézet, de ha a földi paradicsom is képtelenül messze van Pesttől. Ő valahogy azt gondolta, nem kerül nagyon messze a fővárostól, s ha nem is mehet vasárnaponként haza, legalább az apja meglátogathatja őt. Árkod, majdnem az országhatáron fekszik már. Ide nem lehet csak úgy leszaladni. Ez annál is rosszabb, mint amit legsötétebb óráiban elképzelt. Mit tesznek vele? Mit követett el? Hisz ez, ami vele történik, képtelenség. Ne szólj, mondta a tábornok, de nem nézett rá, az országutat figyelte. Kérlek, ne tedd nehezebbé. Így is elég nehéz. Mióta élt, olyan közel voltak egymáshoz ők ketten, hogy gyakran egyszerre mondták ki ugyanazt, vagy egymásra nevettek, és megmondták, most mire gondol a másik. Jó. Nem szól. Már nyilván úgyis reménytelen. Lehúnyta a szemét. Hirtelen szinte súlyosnak érezte az erővel visszatartott könnyektől. Megpróbálta kiszámítani, milyen messzire lehetnek még, mivel fogadják majd az intézetben, milyenek lesznek ott a lányok. Megpróbált valóban erőt venni a szomorúságán. Aztán összezavarodtak a gondolatai, elkuszálódtak. Onnan vette észre, hogy elaludt, sőt, hogy elég hosszú időn át alhatott, hogy az apja rászólt és felébresztette. A kocsi állt. Kihúzta magát, felpillantott. A táj ugyanaz volt, mint amilyennek azelőtt látta, hogy elaludt. Ugyanabban a híg fényben inogtak a gallyak, de a távolban, már nem is olyan nagyon messze, tornyok meredtek. Rengeteg torony, aránylag kis területen, tornyok egymagukban, tornyok másodmagukkal, mint a kőikrek. A város, amely végre feltűnt, olyan volt, mintha a felette feszülő eget tornyok hegyére tűzték volna fel. Nagyon korán keltél, mondta tábornok. Örülök, hogy aludtál vagy egy órát. Ne haragudj, hogy felvertelek, de percek múlva benn leszünk, és a városban vagy az intézetben már nem tudok elbúcsúzni tőled. Csak itt, ahol nincs senki más, csak te meg én. Nézett rá némán. Beszéle végre. De nem azt mondta, amit várt. Ígérd meg, hogy vigyázol magadra. Hogy úgy vigyázol, mintha már felnőtt volnál. Mintha nem is te volnál, hanem az anyád, aki itt hagyott bennünket. Hallod? Gina? Hallotta, de nem értette. Miért ez a hirtelen aggodalom? Itt sajnos egy egész nevelőtestület fog rá vigyázni, és igazán nem szorul rá, hogy különösen óvatos legyen. Apja sose féltette nagyon, mikor lovagolt, a vívó leckén se volt ideges soha, a tengerbe is mindig olyan mélyre volt szabad beúsznia, amilyenre csak akart, akkor is, ha nem kísérte Marcel. Csókolj meg, és ha majd ott hagylak az iskolában, nagyon kérlek, ne sírj, vagy legalábbis ne előttem. Nehezen tudnám elviselni. Ezt nem kellett volna mondania. Ez felesleges volt. Tudhatná, hogy sose hozná olyan helyzetbe idegenek előtt, hogy kényelmetlenül kelljen éreznie magát, és sose tárná fel mások szemének azt, amit csak kettőjükre tartozik. Megcsókolták egymást. Ügyetlenül és boldogtalanul. Mintha attól, ami nem mondódott ki közöttük, már is valami jóvá tehetetlenül megváltozott volna. Elindultak. S percek múlva valóban benn voltak a városban. Géna nem tudta eldönteni, mit érez a láttán, mert sose látott még ilyen várost. Árkod nem hasonlított sem a fővároshoz, sem más külföldi városokhoz, ahol valaha járt. Később, sokkal később már tudta, hogy Árkod voltaképpen nem hasonlított semmi máshoz önmagán kívül. Kerek egész volt. Fehér, fekete, külön világ. A tábornok úgy vezette a kocsit az intézetig, mint aki jól ismeri az utat. Egy zömök templom mellett haladtak el, amely szintén olyan fehér volt, mint a kréta, és a sisakján frissen aranyozva villogtak az óriási csillagok. A templommal szemben nyíló mellékutca volt Matula püspök utcája, s az utca végéről tüstént szemükig fehér lett egy óriási épület, maga az intézet is. Ez is zömök, gondolta Gina. Zömök, rideg, fehér. Pici ablakai vannak, vassal pántolt kapuja, az ablakai meg rács. Rettenetesen régi hely lehet, és nem is olyan, mint egy iskola. Máshoz hasonlít. Leginkább olyan, mint egy erőd. Az erődbe nem volt könnyű bejutni. A pántos kapu zárva volt, csengetni kellett. Sokáig tartott, míg valaki tudomásul vette az érkezésüket. Aki rés nyitott és kinézett, az is zömök volt, bajuszos, komoly. Gina régi iskolájában nevető szemű kapus lakott, mindig velük és nekik drukkoló, akkor is, ha szitta őket, hogy szemetelnek az amerikai mogyoróval, vagy televisítják a folyosót. Azon az arcon, amely most feléjük fordult, míg a kapus apróra kikérdezte őket, kihez és miért mennek, nem volt se derű, se humor, kőből faragott, mozdulatlan arc volt, mint a bálványoké. A tábornok kérésére felszólt a házi telefonon valahová, s addig átsorogtatta őket a belső rács előtt, amely a kapuboltot az óriási udvartól elrekesztette, míg valaki, nyilván az igazgató, meg nem erősítette, hogy a most érkezettek igazat mondanak. Vitai Georgina nevét valóban előjegyezték, és apjával együtt felengedhető. A belső rács egy ajtónyi része nyitható volt, azt tárta ki előttük, mikor végre felmehettek. Az oldallépcsőn átlépkedtek fel az emeletre, amelynek fokai középen mind befelé lejtettek, a sok hajdani lépés nyomaitól. A kislány megint azt érezte, hogy itt a fehér valahogy fehérebb, mint máshol, és hogy a karcsú, fürge és zsúfolt Pest után itt minden köpcös, tágas és üres. A folyosókon semmi dísz, csak némi virág, és a falakon aranybetűs bibliai idézetek sora, fekete kartonokon. Az első emeleten az igazgatói iroda bejárata felett óriási címer függött. Az is zömök volt, és nyilván csak azért nem fekete vagy fehér, mert egy címer mégsem állhat csak ebből a két színből. Arany háttér előtt két kéz kulcsolódott imára a pajzson. Valami zsoltár vagy biblia körül, és a kezek fölött félkörben szavak futottak végig. Non est currentis. Gina elég jól tudott latinul, tanult is harmadikos kora óta már, de nem tudta lefordítani, amit látott. Így, együtt, valahogy nem volt értelme a három szónak. Non, nem. Est, van. A kettő együtt, nincs. A currentis, a currere, futni ige, participiumi imperfektumának a genitívusa. A futónak a... Nincs a futónak... Valami ilyesmi. De ugyan, milyen nincs a futónak? A folyosó üres volt, mintha nem másnap kezdődnék a tanév, vagy mintha itt még a tanároknak se volna szabad mutatkozniuk, az osztálytermeken vagy a testületi szobán kívül. A tábornok már rátette kezét az irodai kilincsre, mikor megérezte Gina érintését. Visszanézett rá, majdnem ingerülten a keserűségtől. Miért nyújtja ezt a pillanatot? Miért nem érzi, milyen nehéz neki is? Most megint rákezdi, vigye vissza, ne adja ki a házból, mintha tehetné. Mikor nősülsz meg? Kérdezte a kislány. Rábámult, olyan megdöbbenéssel, ami szavak nélkül is megfelelt helyette. Ez Mimó. A Mimó szerelemre és idillre beállított buta fantáziája. Ez csak Mimó találhatta ki. Szegény bogár. Szegény boldogtalan bogár. csak nem hitte. Ezért történik, ami történik. Soha, felelte. Micsoda butaság ez? Hogy juthatott az eszedbe? A tábornok sose hazudott. Az ismeretlen asszony kötfigurája, akire gyanakodott, szétfoszlott, elenyészett. Apja nem akar változtatni az életén, de akkor miért nem maradhat mellette? Apja nem engedett neki időt, hogy megkérdezze, kitárta az irodaajtót. Beléptek. Be kellett lépniük, mert belülről már látták őket. Mire áthágták a küszöböt, Gina már ott volt abban a másik világban, amelyet új otthonának jelöltek ki, s olyan tökéletes létformát váltott, ahogy a csecsemő megszületik, vagy a haldokló meghal. Az igazgatói iroda falai még a kinti fehérnél is fehérebbek voltak. Maga az igazgató minden feketénél feketébb. Itt sem függött kép, csak néhány grafikon és Európa térképe, amelyben itt-ott gombos tűre rögzített kis zászlók kékeltek. Gina utóbb megtudta, a zászlók a különböző külföldi testvérintézetek fekvését jelzik. Fekete bőrgarnitúra állt az irodában, a páncélszekrény, az íróasztal, valami redőnyös irattár és egy szokatlanul nagy akvárium társaságában. Mindent úgy érzékelt, mintha narkózisban élné át. Akkor volt hasonló, bizonytalan, a világtól elszakadt lebegő állapotban, mikor egyszer elkábították valami kis műtét idején. Azt észrevette, hogy az apja és az igazgató tegezik egymást, és úgy beszélgetnek, mint régi ismerősök. Azt is, hogy vele nem fogtak kezet, az igazgató csak ránézett, bólintott, helyel is csak a tábornokot kínálta meg. Átvette az iratait, átvett valami pénzt is, Gina úgy látta rengeteget, tandíjra, meg új iskolai felszerelésre. Nyugtát adott róla. Aztán azt mondta a tábornoknak, legyen szíves még egyszer átolvasni, és aláírásával kötelezőnek elfogadni az intézet szabályait és életrendjét. A tábornok sokáig olvasott valami nyomtatványt. Nem látszott az arcán, tetszik-e neki vagy sem, amit olvas. Minden esetre aláírta. A gyermek internátusi prefektája Zsuzsanna testvér lesz, hallotta Gina, de mintha sokkal távolabbról beszéltek volna, nem mellette a szobában. A tanulónak írt levelek, a testvérnek címezendők, a gyermek nevének megjelölésével. Inkább felhívom, mondta a tábornok. Nem szeretek írni, időm sincs. Milyen gyakran hívhatom fel? Minden szombaton. A szombat délután a postanap. Gina ennek megörült. Akkor mégse szakadnak el egymástól. Ha hetente beszélni tudnak, mindig lesz mire várni. Egyebekben minden úgy lesz, ahogy a múltkor megbeszéltük, mondta az igazgató. A tábornok bólintott, és nem nézett a lányára, mint akinek rossz a lelkiismerete. A kislány csak állt, pillantása kivándorolt az ablakon. Onnan, ahol állt, jól látszott, hogy a Matula utcai homlokzat csak töredéke az U alakban hátranyúló óriási épületnek. Mikor az igazgató felvette a telefonkajlót, és azt kérte a portától, hogy vigyék fel az internátusba Vitai Georgina bőröngyeit, illetőleg küldjék az irodába Zsuzsanna testvért, azon tűnődött, megbírja-e majd várni, míg elvezetik, olyan fegyelmezetten és felnőtt módjára, ahogy az apja kívánja tőle, akit ebben a percben még kevésbé értett, mint amikor még azt hitte róla, megházasodik. Abból, hogy az igazgató a prefektáját testvérnek emlegette, már tudta, hogy diakonissza jön érte. Az is volt valóban. Fiatal, komoly nő. Az végre rámosolygott. Szerette volna viszonozni szép mosolygását, de nem sikerült. Merev és mozdulatlan maradt a szája. Menni akart, hogy vége legyen már ennek a tűrhetetlen feszültségnek. Ereje végén járt. Vitai Georgina, mutatta be az igazgató, aztán, mintha valami csecsemővel beszélne, azt mondta Ginának. Vitai Georgina elköszön apjától, elköszön igazgatójától, és elmegy. Szervusz, suttogta a kislány. Nem nézett a tábornokra, nem mert ránézni. Így nem köszönünk szülőnek. mondta az igazgató. Kezi csókolom. Lehelte Gina. A tábornok felállt, megszorította a vállát, és némán, végtelen gyöngétséggel az ajtó felé taszította. Már majdnem kilépett, mikor Zsuzsanna megállította egy mozdulattal. Megint rámosolygott, és hirtelen lekapcsolta a láncot Gina nyakából, a frissen vett ezüstláncot, a komoly, aggódó holddal. Növendékeinknek tilos mindenfajta ékszer vagy díszviselése, mondta Zsuzsanna. Tábornok úr lesz szíves, és mindjárt magával viszi. A holdacska lekoppant az asztalra a tábornok elé. Apa és lánya megint nem néztek egymásra. Mind a kettő a szőnyeget bámulta figyelmesen. Olyan csend volt, hogy azt is hallani lehetett, hogy a nyitott ablakon át betévedt egy darázs, és csak dongott, dongott szüntelen. Köszönünk, mondta a diakonissa, és Gina állt, és várt, és nem tudta, hogy köszönjön ebben a fekete-fehér, zömök világban az igazgatónak. Elég neki, hogy jó napot. Jó napot kívánok, igazgató úr, énekelte neki Zsuzsanna, mint egy első elemistának. Jó napot kívánok, igazgató úr, suttogta a kislány, és még a nyaka is bíborlott. Sosem érezte magát életében ilyen tanácstalannak, ügyetlennek. Marcel, Mimó néni, a régi iskolája megtanította mindenre, amit Pesten tudnia kellett. Itt nem tudott tájékozódni, és nem tudott kiszámítani semmit. Adjon Isten, mondta az igazgató. Aztán hátat fordított neki. Zsuzsannának nem ezt alapú félcipője volt, némán siklott a folyosón, ahogy Ginát elvezette. A kislány legszívesebben lehúzta volna a saját cipőjét szégyenében, bőrtalpa csak úgy csattogott Zsuzsanna suhanása mellett. A diakonissa megnyitott előtte egy szokatlanul kicsi, majdnem gyermekre méretezett fali ajtót, amely az épület másik szárnyába vezetett, nyilván az internátusba. Annak a küszöbén azért megállt, és visszanézett. Ha itt vár pár percig, még egyszer megláthatja az apját. Oda rohanhat, hozzá simulhat. Megérezheti teste ismerős melegét, amely az otthont idézi, azt a régi világot, amely már is messzebb, mint az álom. Ám Zsuzsanna megfogta a kezét, és szelíden áthúzta a kis ajtón.